Ahogy az előbb említettem is, hálásak vagyunk, hogy összejöhetünk, hogy lehetőségünk van az igét hallgatni, és különösen azért, hogy Isten valóban mind a mai napig védelmező kezeit őrzően felettünk tartotta. És nem csak, hogy kinyilatkoztatta nekünk az ő igéjét, hanem meg is őrzött bennünket benne, hogy nem tértünk el sem jobbra, sem balra, hanem az íge határain belül maradhatunk. A testvér múlt szombaton Salzburgban megkérdezte tőlem, úgy emlékszem, arra ment ki, hogy mikor jelenik meg az új brosúra. Már többször bejelentetted volt az emlékeztetést, és ezt nyíltan be is vallom. Ez egy tantételi előterjesztés, és ez olyan nehéz, nem arra való tekintettel, ami engem, Istent és a Bibliát illeti, egyáltalán nem, semmi gondom nincs vele. De amikor ide veszek egy könyvet és néhány prédikációt, az a benyomásom, hogy itt-ott olyan dolgokat kell mondani, amelyek nem biztos, hogy minden ponton teljesen következetesek, mint ahogyan ez néhány prédikációban is van. Azt ti is tudjátok, hogy Isten a tisztánlátástól a tisztánlátásig vezetett, és ezt az ember számára világossá tenni, vagy megmagyarázni szinte reménytelen dolog és egy kilátástalan vállalkozás. Hogy én nem vagyok próféta, az már köztudott, ezt mindenki tudja. És hogy Branham testvér egy próféta volt méghozzá a legnagyobb, ezt legalábbis azok tudják, akik tudatosak afelől, hogy mire megy az Isten országában. És amikor aztán be kell ismerned, hogy tanításilag itt egy bibliai szakasz, ott pedig egy másik nem került a megfelelő kontextusba, ez egyszerűen fájdalmas. Ez annyira fáj nekem, inkább meg akarok halni, mint hogy helyesbítsek valamit is rajta. Ebben a tekintetben együtt érezhettek velem, mert ismeritek az emberek hozzáállását, akik aztán azt mondják, hogy igenis egy pillanat, ki ez az ember, hogy még a próféta fölé is emeli magát, ugye? Ez lenne aztán az eredmény. De ha Isten továbbra is bátorságot ad nekem, ahogy eddig is megtette, akkor elkerülhetetlen lesz a dolog. Elkerülhetetlen. Nekem csak egy kötelességem van, és ez Isten és az ő ígéje iránt van. És tudom, hogy még Branham testvér is, hogyha ma itt lenne, minden bizonnyal, minden egyes bibliai részt csendben oda helyezne, ahova tartozik. Valószínűleg meg kell adjak egy példát, különben azt mondjátok majd, hogy most miről beszélt egyáltalán. Éppen előttem van a Pecsétek könyve, és ez az egyik oka annak, hogy habozom. Remélem, megtalálom a szövegszakaszt, a 38. oldal. Ez csak egy a sok közül. Pecsétek könyve 38. oldal, körülbelül a könyv felénél. Már most nézzétek, a Malakiás 3.23-ból való próféta az atyák eredeti hitét hivatott helyreállítani. Erre mindannyian amment mondunk. A végidőben lesz egy nyomorúságos időszak. Már most itt van valami, amire mindjárt visszatérünk, és pedig a Dániel által említett 77 utolsó felében, az utolsó 3,5 évben. És erre is azt mondjuk, hogy amen, és még egyszer amen. Mert ez 100%-ban a Szentírás. Mert a nagy nyomorúság 3,5 éve után a törvényszék ülésezni fog, és akkor Isten felállítja az ő királyságát. Ezt nagyon gyorsan fel tudom olvasni nektek. Egyáltalán nem okoz gondot. A Dániel 7. fejezetéből itt a 25. versben áll írva az Antikrisztusról, Dániel 7. fejezet a 25. verstől. Nagy képűen fog beszélni a magasságos ellen, és erőszakoskodni fog a magasságos szentjeivel szemben, és meg akarja változtatni az ünnepeket és a törvényt is, és az ő hatalmának lesznek kiszolgáltatva 1 évre, 2 évre és 1,5 évre. Mindannyian együtt olvastuk, így van itt leírva. Már most, ha Branham testvér azt mondja, hogy a Dániel 77-ének utolsó 3,5 éve ez a nagy nyomorúságos időszak, akkor ez igenis amen, az Ó és Új Szövetséggel összhangban van. A tisztánlátás kedvéért a következő verseket is felolvasom itt a Dániel könyvében. A 26. vers. De akkor az igazságszolgáltatás, a törvényszék ülést fog tartani, és az uralmat elragadják tőle, hogy egyszer mindenkorra elpusztítsák és eltávolítsák. Akkor a királyság és az uralom és a hatalom az egész ég alatti királyságok felett a magasságos szentjeinek népének adatik. Az ő birodalma örökkévaló lesz, és minden más hatalom neki fog szolgálni, és alá fogja vetni magát neki. Lehet-e világosabban megírva, hogy eme szörnyű nagy nyomorúság és szorongattatás 3,5 éves időszaka után az uralom elragadtatik az Antikrisztustól, és e világ összes fejedelemsége és királysága el lesz pusztítva, és a törvényszék ülést fog tartani, és az ország, a királyság fel lesz állítva. Most nagy fájdalommal olvasok itt tovább. Nézzétek, milyen tökéletes volt. Aztán eljön a Mesiás, és a hét közepén áldozatként megölik, és a mindennapi áldozatot eltörlik. Majd 3,5 év maradt hátra a mesiási tanítás hirdetésére a zsidóknak. Mert Isten nem foglalkozik egyszerre a zsidókkal és a pogányokkal. A jobb megértés érdekében a 39. oldal közepétől újra kell olvasnom. Ez a 77-es év tökéletesen meg volt határozva, úgy, ahogy Dániel mondta, illetve kijelentette, és halljátok, ami most jön, hogy a Mesiás eljön, és az év hetének közepén megölettik majd. Jézus 3,5 évig tevékenykedett, és az évek hetének közepén, azaz 3,5 év után meg kellett legyen ölve. Az utolsó része az évek hetének a nagy nyomorúság. Ó, ez nagyon is rendkívüli dolog. Én tudom, hogy mit akart mondani. és én is azt fogom mondani, anélkül, hogy félreértés történne. Nézzétek, ezt is felolvasom nektek a Dániel prófita könyvéből, és világosan látni fogjátok, fel fogjátok ismerni, hogy a Mesiás a 7 év és a 62 év után, vagyis a 69 év után összesen kellett megöletve legyen, és nem a 70. év hét közepén ölték meg. A Dániel prófita 9. fejezetének 26. versét olvasom. És a 62 év hetek után egy felkentett ítélet nélkül meg lesz fosztva az életétől, anélkül, hogy bűnös lenne benne, zárójelben. És a várost a szentélyével együtt elpusztítja az eljövendő fejedelem harcos népe, aki felvonul, de akinek a vége egy viharhullám által történik, és a végig háború lesz. Egy eleve elhatározott pusztítás. És most következik az itt említett igeszakasz, amire itt utalás van téve. És ő egy szilárd szövetséget fog kötni a népek sokaságával egy évhétre, és a fél évhét alatt eltörli a véres áldozatokat és az étel áldozatokat, és helyettük felállítja a pusztulás utálatosságát, és pedig mindaddig, amíg az eleve meghatározott szilárd pusztítás ki nem árasztatik a pusztítóra. Mindannyian tudjuk, és olvastuk Branham testvér prédikációjában, és már sok más helyen, hogy azt mondta, és pedig a Szentírás szerint mondja, hogy az Antikrisztus szövetséget fog kötni a zsidókkal, és a közepén megszegi azt. Azután jön majd a nagy nyomorúság 3,5 éve. Nekem, vagy számomra, akinek át kellett vennem Istentől ezt a feladatot, hogy mindent biblikusan rendezzek, ez nagyon-nagyon nehézé vált. Pontosan azért, mert vannak különböző kijelentések, fennállnak, de amelyek nem maradhatnak meg különbözőeknek, mert amikor itt az van megírva, hogy szövetséget fog kötni a népek sokaságával, akkor nem két lehetőségről van szó, hanem csak egyről. Akkor ez az egy bibliai szakasz nem alkalmazható egyszer Krisztusra, másodszor pedig az Antikrisztusra. Az egyik kizárja a másikat. Meg tudjátok ezt érteni? Kire nézve íródott tehát meg? És lássátok, milyen nehéz ez. Ha egyre izgatottabb és türelmetlebb leszek, annak van néhány-néhány megalapozott oka. Ezért nagyon őszintén és szívből kérlek benneteket. Emlékezzetek meg rólam az imádságaitokban. Emlékezzetek meg rólam szívből jövő komoly imádságaitokban. Ha van valami mélyen a lelkemben, amit a lelkem mélyén hordozok, akkor az az, hogy Isten szemében igazságos legyek egy olyan ígehirdetéssel, amely az örökkévalóságban is megállja a helyét ő előtte. De hiszen már elmondtam nektek a tanúvallomásaimban, amikor az életemet az Úrnak szenteltem, arra kértem, hogy őrizzen meg engem, hogy csak azt prédikáljam, amivel meg tudok állni ő előtte. Ez volt az egyik a három dolog közül, amit megtérésemkor mondtam az Úrnak. És megfogadtam neki, hogy hűséges leszek, és hirdetni fogom az ő igéjét. Ő, mint a mai napig, kegyelmes volt, és hiszem, hogy a végső igaz lesz. Nem szeretném, ha bárki akár csak egy árnyékot is vetne a Branham testvér tévedhetetlen szolgálatára, amely mint az utolsó jel, mint a Mesiás jele, nyilvánvalóvá lett az emelvényen százezrek előtt, és még ma is hallható az összes hangszallagokon. Ő elmondhatta azt, hogy ha valaha is egy kinyilatkoztatás, amit Isten adott nekem, nem volt igaz, akkor halani akarok róla, és ez mindig 100%-os volt. De amikor a tanításbeli dolgok elhelyezéséről, elrendezéséről volt szó, ahogy már mondtam, akkor néha így, néha úgy volt. És akkor nehézé válik számunkra, akiknek ezt el kell helyeznünk, vagy be kell illesztenünk a megfelelő módon, és semmiképpen sem szabad lekicsinyelnünk ennél fogva azt a hatalmas szolgálatot és azt, amit Isten tett általa. Remélem, hogy ezek a megjegyzések nem ártanak sem nekem, sem másoknak. Éppen ellenkezőleg segíteniük kellene abban, hogy ezzel kapcsolatban is tisztán lássunk, hogy ne csak jöjjünk és mondjuk, a próféta azt mondta, a próféta így mondta. Azt sem szeretném, ha bárki azt mondaná utólag, hogy Frank testvér mondta így. Bármikor képesek kell lennünk azt mondani, hogy meg van írva. Bármikor képesek kell lennünk azt mondani, Isten ezt mondja az ő igéjében. Nem csak, hogy ezt ki kell tudnunk mondani, hanem a megfelelő bibliai részeket, amelyek összetartoznak, oda kell tennünk, ahova tartoznak. És akkor egy tökéletes képet kapunk. Hogy a végidőben élünk, ezt mindannyian tudjuk. Nem hiszem, hogy egy ember is van közöttünk, és sokan mások a világon. Ők valamennyien tudják, hogy valami hamarosan meg fog történni, és mi ennek teljesen tudatában vagyunk. Mielőtt egy pillanatra a politikai aspektusra térnék, a Dániel második fejezetéből szeretnék felolvasni. A Dániel második fejezetének 28. versét. De van egy Isten a mennyben, aki titkokat tár fel, és ez az Isten tudatta Nabukodonozor királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban, a végidőben. És amint tudjátok, ha tovább akarjátok olvasni, ő látta a képoszlopot, és szemlélte, hogyan vált le egy kő a hegyről emberi kéz érintése nélkül. És akkor a 35. versben olvashatjuk az utolsó részben. De a kő, amely összezúzta kép oszlopát, a képmást, egy hatalmas heggyé vált, amely betöltötte az egész földet. Itt egyáltalán nem mehetünk részletesebben bele, tudjuk, hogy ki az a kő, amely elszakadt a hegyről, és tudjuk azt is, hogy amikor eljön a beteljesedés, a tökéletességre jutás, akkor az, aki Istenből jött ki, ismét minden lesz mindenekben, miután eljön a beteljesedés ideje. De amiről ma beszélünk, vagy ami tulajdonképpen foglalkoztat engem, az mégis néhány olyan dolog, ami manapság történik. Mindannyian figyeltük, olvastuk az újságokat, Rusz testvér azt mondta az előbb, a hírek előtt, ma nem azért jöttem, hogy meghallgassam, de minden nap lehet hallani valamit. Itt van a Westdeutsche újságból a múlt hétfő február 29-i hétfő kivágása a lapból, és itt az áll, felirat, valuta Európának. Ezt nagyon konkrét okból mondom, vagy olvasom, amire mindjárt rátérünk. Eloldás, vagy megoldás a dollártól való függőségtől. Bonn. Hans Dietrich Genscher elkészítette az Európai Központi Bankkal rendelkező európai valutaövezet létrehozásáról szóló személyes memorandumát. Jelenleg minden érdekelt politikusnak elküldik Németországban és külföldön. Genscher kifejezetten vita alapként írja le, vagy nevezi meg, ebben a gyorsított felkészülés mellett érvel. Így tehát az európai állam és kormányfők tanácsa 5-7 bölcsnek ad megbízást arra, hogy egy éven belül, még idén nyáron, Hannoverben kidolgozzák a központi bank alapokmányát. Hogy miért olvasom ezt, kérdezhetik egyesek, megrázva a fejüket, vagy elgondolkodva magukba. Teljesen megértettük és felfogtuk, hogy az utolsó világhatalom, amelyen a vallási hatalom lovagolni fog, és a gyeplőt fogja tartani a kezében, itt a régi római birodalom lesz. Akik ezt nem tudják, azok vagy átaludták a történelmet, vagy nem olvasták el a Bibliát. A 7 fejű és 10 szarvú fenevad. És ezt olyan gyorsan erőltetik előre, és miért erőltetik annyira? Miért kérdezzük magunktól, hogy vajon a világvaluta értéke, mint a dollár maga. A világ minden országa dollárban kereskedik. Miért kell ennek meginognia és ingadoznia? Csak azért, hogy itt az utolsó világhatalom összetétele itt gyorsan előre haladhasson. Mert az idő sürget, mert a sietség a nap parancsa. Amikor mi, és nem akarok politizálni, Isten ments, de amikor mi, német állampolgárok azt halljuk, hogy több mint 6 milliárd márkát költöttünk a dollár legutóbbi támogatására, csak azért, hogy ismét támogassuk a dollárt. És egyébként is esni fog. Mi adófizetők hagytuk, hogy ez több mint 6 milliárd márkánkba kerüljön. Igen, de miért történik ez? Ezt még mindig meg kell tenni, mert Európa Egyesülése még nem érte el azt a szintet, hogy átvegye a világ vezetését. Először az európai vezetését, majd a világ vezetését. És mindez elég ok volt arra, ahogy Mitterrand mondta az Aacheni koronázó teremben, most cselekednünk kell, most Európának hatalommá kell válnia. Egy nagyon különleges hatalommá. Ne kérdezzétek tőlem, hogy miért olvasom, vagy mondom ezt itt most. Egyet tudok, hogy a politikai fejleményeket is figyelemmel kell kísérnünk. Nem járhatunk úgy a világon, mintha semmi sem történik ezen a területen, mert ehhez is van elég bibliai proféciánk. És ha a múltban az emberek nem tudtak semmit sem kezdeni olyan képekkel, mint amilyeneket a jelenések 17. fejezetében vannak szemléltetve, én nem haragszom senkire közülük, az idő nem volt itt, és nincs okunk elbízakodottságra vagy arroganciára. De hadd legyünk ebben is egészen őszinték. Amikor a világ embere a jelenések 17. fejezetében olvassa, és imé látta, láttam egy fenevadat, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. És ezen a fenevadon egy parázna ült, vagy lovagolt, és arannyal és drága kövekkel, és így tovább volt feldíszítve. Igen, akkor elgondolkodtató, úgy, ahogyan megkérdezte ez az ember Helsinkiben, amikor az Antikrisztusról beszéltek ott, és valaki azt mondta neki, hogy ez az ember ott a Vatikánban ül. Aztán sóhajtozva azt mondja, igen, hogy tud ez az öreg ember még mindig lóra ülni és lovagolni? Hiszen az Antikrisztus egy lovon lovagol. Képzeljétek csak el, milyen érvelés. Ilyen módon lehet megpróbálni a dolgokat földiesen megérteni, noha szellemileg értendőek. Én hiszem, hogy Isten kegyelmet adott nekünk, különösen a 7 pecsét megnyitásával, hogy felismerjük a dolgokat, hogy megfigyeljük és tudjuk, hogy mennyire előre haladott az idő a világórán. Én nem tudom, hogy egy év, egy hónap, 2, 3 év vagy 3 hónap van-e még hátra. Én nem tudom. Még egy próféta sem tudná. És ha mi Urunk itt lenne a maga húsvér testében, akkor neki is, mint az emberfiának, azt kellene mondania, csak a mennyei atya tudja. Az ő emberi mi voltában ő sem tudta. De mi látjuk az eseményekből, hogy a dolgok hogyan vannak így kézben tartva és kezelve. Nem látjátok, hogy Izrael teljesen szigetelve van, teljesen egyedülállott? Nem olvastuk-e Zakariás prófétánál, hogy a végen az Úr Jeruzsálemet minden nemzet számára nyomtató kővé teszi? Zakariás 12. fejezet, 3. vers. Azon a napon Jeruzsálemet minden nemzetnek nyomtató kövévé teszem. Mindazok, akik fel akarják emelni, csalhatatlanul, fájdalmasan megsebzik magukat rajta, amikor a föld minden nemzete összegyűlnek a város ellen. Megvan. És talán mindannyian összeszedik az erejüket, és fel akarják emelni ezt a kis követ. Ez a nyomtató kő, vagy súlyos kő, és ki fog esni, ki fog siklani a kezükből. Túl nehéz lesz nekik, ki fog csúszni a kezükből, amivel aztán megmaradnak, azok fájó újak lesznek, semmi több, mert így van megírva itt. Egy nyomtató kő, súlyos kő minden nemzet számára. Mindenki, aki fel akarja venni, csalhatatlanul fájdalmasan meghorsolja magát rajta. Csalhatatlanul fájdalmasan meghorsolja magát rajta. Tehát bárki legyen az, aki megpróbálkozik ezzel, vigyáznia kellene, hogy mit csinál. Ezen kellett elgondolkodnom, amikor itt a dolgokat áttekintettem egy kicsit, hogy miért kell az országunknak éppen ilyen mozdonyt, ilyen szerepet játszania. És akkor eszembe jutott, hogy egyszer láttam egy nagy, hatalmas pénzhalmazt. Ez 1948-ban volt a polgármesteri hivatalban, amikor a Reichsmarkot a kemencébe vagy a papírkosárba dobták. És ott hoztuk el magunknak a pénzt. Én, nekem meg volt engedve, hogy elmenjek és szemtanúja legyek. Természetesen láttam a nagy hatalmas pénzhalmazt, és mindenki megkapta fejpénzét. Az első 5 márkás bankjegyen egy parázna ül az állaton. Az 1948-as 5 márkás bankjegyen. Később mindezt megnézhetitek magatoknak. Vannak olyan dolgok, amire önkéntelenül is rá kell gondolni, meg kell gondolni. Az az ország, amelyet Isten a reformáció elindítására főként felhasznált, nagy részt most arra szolgál, hogy begyógyítsa a sebet, hogy mindent visszaállítson, hogy visszafordítson, bevezesse a visszájára a folyamatokat. És mindannyian testvérek vagyunk, és így tovább. De hála legyen Istennek, hogy még mindig vannak emberek, akik nem hajtanak térdet a Baál előtt. Még mindig vannak olyan emberek, mint Sidrák, Misák és Abednego. Még mindig vannak emberek, akik hisznek abban, hogy az élő Isten a mennyben képes kinyilatkoztatni a titkokat a földön, és már ki is nyilatkoztatta, és ki fogja nyilatkoztatni ezután is azokat. Nem vagyunk a sötétségben, hanem a világosságban járhatunk. De mivel éppen csak érintjük ezt a részét a dolgoknak, nagyon szeretnélek megkérni mindenkit, hogy egyikünk se gondoljon többet magáról, mint amennyi illik. Újra és újra észrevesszük, hogy az emberek fel akarnak emelni valakit valahova, és ez nem szabad bekövetkezzen. Én mindent megteszek, ami tőlem és Isten hatalmában áll, hogy ezt megakadályozzam. Nem szeretném, ha megismétlődne az, ami Branham testvérrel történt, hogy hódolatot tanúsítottak neki, és így tovább. Én éppen elég gyarló vagyok ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy egy kegyelemben részesült ember vagyok, és semmi más. Lesz még mit mondani, különösen a francia nyelv területen, ezt illetően. De a közvetlen puskaporos hordót meghagyom magam Brüsszelnek, hogy ott elmondjam. De mégis szeretnék ma felmutatni néhány dolgot nektek a Szentírásból egész röviden. Hogy tudjátok, hogy maga az Úr Jézus hallgatói között is voltak olyan emberek, akik hirtelen olyasmit mondtak, ami nem volt helyén való, és ezt nem lehet megakadályozni. Ezt még a mi Urunk sem tudta megakadályozni. Pál apostol, és ki is volt, és Silás sem, amikor nagy csodák és jelek történtek általuk. És Zeus papja áldozatot mutatott be a város előtt, és azt mondta, az istenek lejöttek hozzánk, és emberi alakot öltöttek. Mit tett Pál apostol? Megszaggatta a ruháit, és azt mondta, mi is csak olyan emberek vagyunk, mint ti is. Isten házában nem lehet bálványimádást gyakorolni. Előtte inkább vigyen el engem Isten. Előtte vegyen el engem. Mielőtt ilyesmi történne velem. Ez valójában nem illet meg senkit, hogy valakivel is ilyesmit tegyenek. És megmutatom nektek az itteni történetből, például amikor Péter elment Kornélius házához. De kérem, ezek pogányok voltak, és tudjátok, mi történt ott. Valami nagyon-nagyon szörnyű dolog történt. Apostolok cselekedetei 10. fejezet. Apostolok cselekedete 10. fejezet, a 25. vers. Amikor pedig Péter éppen azon volt, hogy belépjen a házba, Kornélius eléje ment, leborult előtte, és nagy tisztelettel adózott neki. Együtt olvastátok mindnyájan, tovább olvasok. Péter pedig felemelte őt mondván, kelj fel, én is csak egy ember vagyok. Ezt a bibliai szakaszt vicc nélkül el lehetne küldeni az úgynevezett Péter utódjának. Ha ugyanaz a bizonyos ember már felemelte volna mindazokat, akik letérdeltek előtte, és hódolatokat ajánlották neki, akkor már kirúgott volna a hátkerinc a helyéről. Péter itt helyben megragadta a férfit két kézzel, valóban így van, és ezt mondta, elég ennyi ebből. Ez így nem működik. És nekünk is pontosan ugyanezt kell tennünk. És lehet, hogy az Úr buzgósága és szent haragja bennünket is elér. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy teret engedjünk az ellenségnek. Ő mindig is jámbor természetű volt, és jámbor természetű lesz továbbra is. Azt mondja, igen, az Úr szolgája, csak hogy az Úr szolgája sem jogosult különleges tisztségre. Ha a szolgálatok különbözőek, akkor mindannyian mégiscsak Isten gyermekei vagyunk, Istennek fiai és leányai, és semmi más. Különösen tetszett nekem ez a bibliai szakasz. Péter azonban felemelte őt ezekkel a szavakkal. Kelj fel! Én is csak egy emberi lény vagyok. Ő azonban nem csak azt mondta, hogy kelj fel, hanem fel is emelte, és el tudnám képzelni Pétert úgy, hogy a Szentírásból ismerjük, megrázta a kabátját, és azt mondta ennél fogva, kérem, azonnal felállni, mi is ezt akarjuk tenni. És ha ekközben meg kell ráznunk egy szeretett barát vagy testvér kabátját, örömmel megtesszük ezt is. Nem azért, hogy rossz indulatúak legyünk, hanem hogy segítsünk. És nem másképp. Egy másik passzust is feljegyeztem magamnak, ami egészen különösen feltűnt nekem. Ez attól az asszonytól származott, aki egy különleges, az üdvösséggel kapcsolatos kijelentést tett. Ez a Lukács 11. fejezetében kellene írva legyen. Lukács 11.27. verse. Ez az üdvösséggel kapcsolatos legfurcsább változata volt. Felolvasom nektek a Lukács evangéliuma 11. fejezetéből konkrétan a 27. és a 28. verstől. Amikor még így beszélt, egy asszony a tömegből felemelte a hangját, és így kiáltott neki. Üdvösnek magasztalható a méh, amely kihordott téged, és a mellek, amelyek tápláltak téged. És ő is megdorgálja és helyreigazítja, de ő így válaszolt. Annál inkább üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik hallják az Isten ígét és megtartják azt. De hiszen végezetül mi nem hiszünk egy az üdvösséggel kapcsolatos anyaméhében, vagy az üdvösséggel kapcsolatos mellekben, vagy oda-vissza nem hiszünk ilyenekben. Ellenben hiszünk, mi Urunk Jézus Krisztusunk üdvösséges kegyelmében. Üdvösek a mellek, üdvösek az anyaméh, csak jó, hogy az Úr nem fogta be azonnal a száját. Talán, amikor Pál apostol az 1. Korintus 14-ben azt írta, hogy a nők hallgassanak, akkor nem a testvérnőkre, nem igazán a testvérnőkre gondolt, hanem az ilyen nőkre, amikor azt mondta, hogy hallgassanak és kérdezzenek otthon, ha valamit nem értenek. Mindig is voltak olyan emberek, akár nők, akár férfiak, akiket valamilyen szellem elragadott, és aztán azt mondták, vagy azt tették, amire késztetést éreztek. Újra felolvasom. Amint még így beszélt, egy asszony a tömegből felemelte a hangját, és így szólt, vagy így kiáltott neki. Üdvösnek magasztalható a méh, amely téged hordozott és a mellek. Ma sokan vannak, akik az úgynevezett üdvös szűzanyához imádkoznak, stb. Nem velünk. Velem nem. Számunkra Isten szava mérvadó, és itt az Úr azt mondta, de ő így válaszolt. Annál inkább üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik hallják az Isten ígét, és megtartják azt. Mit mondott Péter az első prédikációjában, amikor megkérdezték tőle, hogy mit is tegyünk, hogy elnyerjük az üdvösséget, tartsatok bűnbánatot. Nem volt szó sem keblekről, sem méhekről. Egyedül az Úrról volt szó, hogy nincs más név az ég alatt, amely az embereknek adatott volna, amelyben üdvözülhetnének. Amikor Pál apostol a börtönőrnek prédikált, mit mondott? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te és a te házad népe. Mit mondott Joel próféta? Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözülni fog. Itt jön egy asszony, aki azt kiáltja a tömegből, üdvös az anyaméh, amely kihordott téged. Felejtsétek el azt, amit az asszony mondott, és higgyétek el azt, amit az Úr mondott. Annál inkább üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik hallják Isten szavát, és megtartják azt. Egyszerűen gyönyörű, amikor így olvashatjuk a Bibliát. Itt valóban minden benne van. Itt meg van írva az, amit az ördög mondott, amit a kígyó mondott, amit a farizeusok mondtak. Sok minden van a Bibliában. És nagyon jó, ha olvasás közben megkülönböztetjük, hogy ki mit mondott, hogy tudjuk, melyik forrásból származik tulajdonképpen. Felolvasom nektek, hogy mi vagy, hogyan hangzik az üdvösséggel kapcsolatos kijelentés, amely szellemben és igazságban hangzott el. A Lukács fejezete, Lukács első fejezete 45. versében. Lukács 1.45. Ó, üdvös állapotban van az, aki hitt, mert az ígéret, amelyet az Úr adott neki, beteljesedni fog. Be fog teljesedni. Üdvös állapotban van az, aki hisz. Üdvös állapotban van, és szent az, aki hallja és megtartja a könyv prófécáinak szavait. Vannak emberek, akik üdvösséges állapotba kerülnek, de felejtsétek el a méhüket vagy a mellüket. Felismeritek-e? Ez a szellem, ez a vallásos szellem, a bálványimádás szelleme mindig is jelen volt az emberekben. Az egész Ószövetségben találkozunk ezzel. Mózes felállította a részkígyót, és Isten akarata szerint mindenki, aki csak ránézett, meggyógyult. És mi történt később? Áldozatot mutattak be neki, és azt mondták, te vagy Neruzon. Aztán megint jött Istennek egy szolgája, Ezékiásnak hívták. Az első cselekedete az volt valószínűleg, hogy darabokra törte ezt a dolgot. És hagyta, hogy a por vagy a szél elszállítsa minden irányba. Mi volt ez? Istennek mindig voltak olyan emberei, akik jóvá tették a hitehagyást, akik egyszerűen elpusztították a bálványimádás szellemét. Mózes 40 napig fent maradt a hegyen, és a nép oda megy Áronhoz, és azt mondja, nem tudjuk, hol marad ez a Mózes, csinálj nekünk itt egy borjut. Különben az itteni emberek úgy ragaszkodnak a pénzhez és az aranyhoz, mint az ördög a lelkekhez. És ott, mintha csak karácsony lett volna, kiürítették az összes zsebüket, és odaadták a fülbevalókat, orrkarikákat, mindenüket, ami volt. És mi történt? Hirtelen egy borjut készítettek belőle. Gyönyörűen összeolvasztottak mindent, egy szempillantás alatt megvolt. Ez a mi Istenünk, aki kihozott Egyiptomból. Igen, képzeljétek csak el ezt magatoknak, mi itt a fejünket rázzuk, de amikor ilyen dolgok kúsznak be közzénk, mi legyen akkor? Akkor már nem rázzuk a fejünket, aztán a szívünkig érint bennünket, és akkor a dolog gyökerékkel eljutnunk. Semmi más nem működik. Kicsoda tehát az, aki üdvös állapotra jutott, ó, üdvös az, aki hitt. A hit az, amely eljuttat az üdvösségre vezető állapotra. A hit az, amely eljuttat az üdvösségre vezető állapotra, és meg vagyunk győződve arról, hogy az Úrnak vannak olyan emberei ezekben a napokban, akiket nem csábít el valamilyen jámbor, de hitehagyott vallási szellem, hanem akikben megvan Isten szelleme. És megvan írva, hogy amikor eljön a szellem, megdicsőít engem. Nem egy embert fog megdicsőíteni. Isten azt mondja, nem adom dicsőségemet senki másnak. Még sok mindent kell megírnom, és nagyon izgatott vagyok emellett. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, nagyon szorongok. De Isten senki másnak nem adja az ő dicsőséget. Ez azt jelenti, hogy szorongok az életemért, de lesz egy katasztrófa, amikor néhány dolog papírra kerül, amit papírra kell vetni. És mivel az utolsó napokban élünk, akkor ennek úgy kell történnie, mint Sámson esetében is történt, hogy az ember megragad néhány oszlopot jobbra-balra, és azt mondja, Uram, még egyszer, dicsőítsd meg a te nevedet még egyszer. Ezzel kapcsolatosan pedig hadd omoljon össze egy csomó minden, aminek össze kell omlania. Lukács 1.46. Itt van valami egészen csodálatos dolog írva. Erre fel Mária azt mondta, az én lelkem magasztalja az Urat, és az én szellemem örvendezik Istenemben, az én megváltómban, mert meglátta az ő szolgáló lányának alacsony rendűségét, mert íme mostantól kezdve minden nemzedék üdvösnek fog nevezni engem. Engem? Miért? Nem a melleket, nem az anya méhek, mondja üdvösnek, hanem engem. Mert miért? Mert a mindenható nagy dolgot tett rajtam, igen, szent az ő neve. Mindannyian, akik hiszünk, üdvös állapotba kerülünk. És az üdvösség nem csak a mennyben kezdődik majd el. Az üdvösséges állapot már itt a földön elkezdődik. És az összefüggések teljesen világosak. Ígéret, hit, beteljesedés, együtt járni Istennel, megosztozni abban, amit cselekszik, amit végez. Ó, üdvös állapotban van az, aki hitt. Ez az, ami számít. Aki nem hisz, az elvész. Ezt a nagy megbízatásban, a missziói parancsban elolvasható. Azt hiszem, ez nagyon világosan le van ott írva. Aki hiszen is megkeresztelkedik, az üdvözülni fog, aki nem hisz, az elkárhozik. Következetesen az üdvrejutás egyedül a Jézus Krisztusba, ami Urunkba vetett hitben rejlik. Szeretnék egy lépéssel még tovább menni. Ha valaki azt mondja a másiknak, ha csak el nem hiszed, hogy William Branham a Malakiás 3.23-ban megjövendőlt proféta volt, ha nem akkor, teljes mértékben téves. A hit nem Isten valamelyik szolgájával kezdődik el. A hit, ami Urunk Jézus Krisztusban vetett hittel kezdődik el. A keresztre feszített Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetésével. Aztán jönnek a tanulságok, aztán jön a tanítás, aztán jön a bevezetés Isten rejtelmeibe. De ma már odáig jutottunk, hogy az emberek azt mondják, hogy az üdvösség az üzenetben van. El sem lehet mondani ezt minden embernek, de azok, akik azt mondják, hogy a kegyelem ideje lejárt, és a vér már nincs a kegyelem trónján, ők azt mondják, hogy most a hét mennydörgésben van. Nem akarunk felülemelkedni ezen, de megvan írva, hogy Jézus Krisztus az ő saját vérével lépett be a mennyei szentébe, hogy hűséges főpap legyen. És az is maradt annyi ideig, amíg az utolsó be nem lépett, és az egész gyülekezet meg nem tapasztalja az ő beteljesedését, az ő tökéletességre jutását. Annyi ideig főpap és szószóló maradt a kegyelem trónján. Majd csak azután változik meg a kegyelem trónja, és válik az ítélet trónjává, és akkor természetesen sok minden lezuhan erre a földre. Micsoda fájdalom jár át minket, amikor látjuk, mit tesznek a szellemek, milyen károkat hagynak maguk után. Gyakran az a benyomásunk, hogy az emberek már nem tudják használni még az elméjüket sem. Az az ember, aki Istennel jár, józan és tiszta lesz minden tekintetben. Úgy fogja hirdetni az Úr szavát, hogy az összhangban legyen az összes prófétával és az összes apostollal. Egyetértettek-e ezzel? Nem is lehet másképp. Ha valaki azt mondja rólunk, hogy igenis ti nem mentek elég messzire, ha addig megyünk, ameddig Isten megy, akkor elég messzire megyünk. És ez az, amit el akarunk érni. Bele megyünk előre, és tanúi lehetünk ezen a helyen. Valóban igazságtól igazságig, tisztánlátástól tisztánlátásig vezetett minket. Rátérek mégis a lényegre. Lukács evangéliumának 4. fejezetében, ami Urunk felolvasta az ígét Ézsás próféta 61. fejezetéből, majd azt mondta, ma teljesedett be ez az írás a ti szemeitek láttára. Mi történt volna, ha a tanítványok hirtelen elindultak volna, és azt mondták volna mindenütt, figyeljetek, ha nem hisztek ezt, hogy ez most így és így van. Nem csak egy bibliai szakaszról van szó, sok bibliai szakasznak kellett beteljesednie. De ami ebben az összefüggésben még nagyobb súllyal bír, az Apostolok Cselekedetei 13. fejezete. Apostolok Cselekedete 13. fejezete, itt a 47. verstől ezt olvastuk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Én elrendeltelek téged a pogányok világosságába, hogy üdvösségül légy a föld végső határáig. Képzeljétek csak el, ha lettek volna olyan testvérek, akik most gyülekezetről gyülekezetre jártak volna, és azt mondták volna, hogy Pál apostol ezt és ezt mondta kinyilatkoztatás által. Most a világosság a pogányok és a föld végső határáig üdvösségé válik. Mi történt volna? Mindent a helyére tenni, a megfelelő kontextusba helyezni, és aztán nem rágódni rajta, hanem az Úrral együtt haladni. Ha arra a sok ígéretre gondolok, amelyek Jézus Krisztus, ami Urunk életében beteljesültek, a 22. Zsoltár, Ézsaiás 53. fejezete, Zakariás 9. fejezete, annyi bibliai szakaszok vannak. Nem állunk meg egynél, hanem egyszerűen tovább megyünk. És katasztrófa az, amikor egy bibliai szakaszra hivatkozol, és azt feszegeted, akkor olyan kárt okozol, amit soha nem lehet helyrehozni. És még mindig jót akarsz, és nem érted, hogy mi történik körülötted. Ez a szakasz most komolyan azzá vált, és ez elszomorít, és a legbensőbben megrendít engem. Itt a Máté 24:45, ti mindannyian ismeritek ezt a szövegszakaszt, én fel akarom olvasni, a Bibliában meg van írva, ki azért a hű és okos szolga, akit az ő ura, az ő szolgái fölé helyezett, vagy rendelt, hogy adjon nekik eledelt a maga idejében. Üdvös állapotban van az ilyen szolga, akit az ő mestere ilyen tevékenységben fog találni, amikor visszatér. Bizony mondom nektek, minden vagyona fölé fogja őt helyezni, és így tovább. Ha azt mondom, hogy meggyőződésem az, hogy ez most lezajlóban van, akkor 100%-ban igazam van. De ha valaki most oda megy és azt mondja nekem, nem igaz, Frank testvér így, és Frank testvér úgy, és akkor elindul az egész, a feldolgozás, akkor feltételek lesznek állítva, és ez az, ami fanatizmus. Ez helytelen. Ez nem Isten szelleme. Már most, ha egy olyan korban élünk, amikor minden titok kinyilatkoztatásra került, az első Mózes első fejezetétől a Jelenések könyve 22. fejezetéig, és ha Isten valóban egy teljesen megrázott mértéket adott, és ki akarja osztani az ő népének az élelmet, igen, nos, akkor itt vagyunk, és örömmel tesszük. Ha nem így lenne, nem tennük meg, akkor jaj nekük. De ezt a vita tárgyává tenni, vagy hangsúlyos kérdéssé tenni, abszolút ostobaság. Ezt nem szabad megtenni. A Bibliának ez a része ugyanúgy állva kell maradjon, mint az összes többi, hiszen tökéletesen tudjátok, és ezt annak idején csak akkor vettem észre, amikor Branham testvérről volt szó. Egyszerűen azt mondták a prédikációban, hiszitek ő, hogy ő volt a Malakiás 4-ből való proféta, a Magyarok Bibliában 4 fejezet van a Malakiásról, és aztán eldördült, mint egy pisztolylövés, és képzeljétek csak el, ha ez most itt újra megtörténne, micsoda egy katasztrófa, micsoda egy szerencsétlenség. Hagyjuk Isten ígéjét ott, és úgy, ahol meg van írva, mindent a saját területén. Ha nem lennék Isten szolgál, nem lenne jogom egyáltalán itt állni. Ha nem kaptam volna élelmet, nem tudnék osztogatni. És ha Isten minden javát biztosította, illetve rendelkezésre állította, akkor hálásak vagyunk érte. De nem azért, hogy csináljunk belőle valamit, hanem azért, hogy élvezzük, hogy befogadjuk, hogy Isten, ennek hálát adjunk, hogy így rendeződött, és mégse csináljunk belőle olyan dolgot, amivel az emberek megbotlanak. Itt még egy kicsit össze tudom szedni magam, mert ez még nem aktuális a nyelvünkön, legalábbis remélem. De a szellemek valahogy sosem állnak meg a határoknál. Nem állnak meg, és nem nyugszanak. Mindenhova elmennek, nem kell nekik útlevél, mindenhol ott vannak, ezért mindent meg kell akadályoznunk, hogy semmi olyan ne történjen, ami nem tetszik Istennek. Isten nem adja az ő dicsőségét senki másnak. Azt sem akarja, hogy bármelyik Biblia szakaszon rágódjunk. Teljes szívünkből hisszük, hogy William Branham volt a 7. gyülekezeti angyal. Istennek az embere volt. De képzeljétek csak el, ha elmennék valahova, egy templomba vagy egy gyülekezetbe, és azt mondanám, hogy tessék, ez itt így és így van. Elhiszitek, vagy nem hiszitek el? Elfogadjátok, vagy nem fogadjátok el? És akkor mi lesz? Mi történik? Isten adjon nekünk bölcsességet mindenben, türelmet és áttekintést, valamint egy szeretetteljes szívet és a legszentebb impulzusokat. De óvakodjunk attól, hogy behódoljunk minden olyan szellemnek, amely Krisztust kiveszi a középpontból. Ha egy tanítás, ha egy proféta, ha bármi a figyelem középpontjába kerül, az már nem lehet igaz. Ismerjük a Mohamed esetében, ismerjük mindenütt máshol. A kérdés mindig csak az, hogy most már tudjuk-e magunk esetében is. Ez valóban így van, testvéreim. Az egész világot áttekintjük, csak éppen velünk szemben hiányzik az áttekintésünk. Helyesen felismerni a saját helyzetünket, majd józanul megmaradni, előre menni, hálát adni az Úrnak, és helyesen osztályozni minden szentírási ige szakaszt, amit kegyelemből megadatott, vagy amit kegyelemből adjon meg nekünk, ami Urunk, mindvégig. Nem szégyellem magam a Jézus Krisztus evangéliumát illetően, nem szégyellem magam egy Pál apostol, egy Péter apostol miatt sem. De látom, hogy mit tettek. És most elmondom nektek, mit tett Branham testvér, amikor őt akarták Úr Jézussá tenni. És még az ő nevében is elkezdtek keresztelni. Abba hagyta a prédikálást, és azt mondta, hogy nem fogok több egy prédikációt sem tartani, amíg ez abban nem marad. Rögtön azután megtartotta a prédikációt, amely nem lett köznyilvánossá téve a kígyóról, amelyet lelőtt, de nem egészen ölte meg, és amely aztán belecsúszott a vízbe. És minden esetre aztán azt mondta, 24 órán belül vége volt mindennek, és újra elkezdhetett prédikálni. Szeretteim, hadd legyünk tényleg figyelmesek arra, hogy minden nyelven, minden népnél és minden nemzetnél, hogy ne egy személy váljon a megosztásnak annak a pontjává, hanem Jézus Krisztus, ami Urunk és Isten ígéje a maga teljességében. Csak akkor vagyunk a helyes úton. Máskülönben még mindig ott van bennünk az emberdicsőítés, és talán még a bálványimádás szelleme is. William Branham azt tette, amit Pál apostol és Péter is tett, ahogy olvastuk és rámutattunk. Pál és Silás voltak azok valószínűleg, akik megszaggatták a ruhájukat, és azt mondták, hogy mi is csak emberek vagyunk. Péter odaugrik, és megragadja ezt az embert, felemeli, és azt mondja, én is csak ember vagyok. És mindannyian csak emberek vagyunk. Annak a ténynek, hogy Isten megbocsájtott nekünk, és hogy betekintést nyertünk az ő tanács határozatába, ez boldoggá és örömmel kellene minket eltöltenie. de arra is kellene vezessen bennünket, hogy szellemben és igazságban imádjuk az Istent. Mert fel kell ismernünk az igazságot, az igazság lesz az, ami megszabadít minket, és akkor szellemben és igazságban imádhatjuk Istent. A Mózes korabeli eseményből vett gondolattal fejezem be. Amikor Mózes lement a táblákkal a kezében, és hallotta, hogy örömújongás és lárma, ének és zene, és mindenféle dolog, tánc volt, sőt, kortáncban lelkesedtek, dicsőséges ébredés, ma is vannak bizonyos körtáncok a nép körében, ahol néha még mennydörgés is van. És mi történt azután? Mit tett Mózes? A harag, a szent harag rászabadult. És az első dolog, amit tett, hogy összetört a kőtáblákat. Mert az első sorban ez állt ott a kőtáblákon, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek neked vagy nektek más isteneitek rajtam kívül. Ez állt az első parancsolatban, amit az Úristen maga írt oda. És Mózes lejön a hegyről ezzel a parancsolattal és a többi parancsolattal, és látja, hogy Isten népe megszeg az első parancsolatot. Nos igen, mit kellett volna tennie? Összetörte az egészet. És akkor sorba került a nagy kalapács bevetése is, aztán az aranyborjú. Isten szavát úgy hagyjuk, ahogy van, de hadd legyen kalapács, ahol azzá kell legyen, hogy szétszúzzunk azzal mindazt, ami nem Istentől való. Egyetértetek-e ti is ezzel? Ma este az volt a szívemen, hogy megkérjek mindannyiunkat, hogy valóban a legbensőségesebben és a leghűségesebben imádkozzunk, mint ahogyan eddig tettünk. Hogy egy imaközösséggé váljunk, nem csak a prédikáció helyszínévé, hanem valóban az imádság helyévé. És arra gondoltam magamban, hogyha eljuthatnánk odáig, hogy átélhetnénk egy szülési, imádkozási órát, és Istennek valódi emberei valóban szent kezeket emelhetnének fel félelem és kétség nélkül, és az ügyet Istenre bízhatnánk, és mi mindannyian hiszünk és együtt imádkozunk, akkor bizonyára trónhoz kell felemelkednie, és az Úrnak válaszolni kell. Bár csak lenne mindannyiunknak úgy a szívére helyezve, hogy a dolgok jól alakuljanak Isten országában, és hogy megállítsunk mindenkit, aki kárt akar okozni, mint azzal a hölgyel ott áldotta mell, és áldotta mély, és így tovább. Inkább áldottak, és üdvös állapotban vannak azok, akik hallják az Isten szavát, és megtartják azt, és kegyelemből mi is ezekhez tartozhatunk. Áldott, üdvös állapotban van, aki olvassa és hallja a könyv profécia szavait. Ők azok, akik üdvös állapotban vannak. Nem azért, mert egy ember valakit üdvös állapotnak nyilvánít, vagy bárkit bármit, hanem aki az üdvrejutást, az üdvösségre vezető Istentől kapta meg a Jézus Krisztusban, ami Urunkban való hitáltal. Ó, bárcsak ilyen tiszta Isten imádat szállna fel közöttünk Isten trónjához. Olyan imádat, amelyet a szellem eszközöl ki az Isten szava és az ő kegyelme által, amely Isten megajándékozott bennünket. Legyen, hogy a bárány vére mindannyiunkat megtisztítson, megbocsásson minden bűnt, jóvá tegyen minden kárt, és mi is járuljunk most a kegyelem trónjához hittel, szilárd hittel, és ne nézzünk le másokra, és ne mondjuk, hogy igen, ők így és úgy csinálják, hanem mondjuk, Uram, tarts meg, és őrizd meg minket, engem, és segíts meg mindenkit, aki igényben veszi a te segítségedet, könyörülj meg a te népedet, hiszen a bevezető Zsoltárban hallottuk, talán meg tudom találni, a Zsoltár 90. volt, ha jól emlékszem, a 13. vers. Térj vissza hozzánk, Uram, mennyi ideig akarsz még haragudni, könyörülj szolgáidon. Hadd lakjunk jól korán reggel a te kegyelmeddel vagy jóságoddal. Hadd újongjunk és örvendezzünk egész életünkben. Örvendeztes meg minket, ahány napig csak meghajlítottál minket, ahány évig szenvedtünk szerencsétlenséget. Tehát, ha ezt, ha olyan hangosan hallanám, hogy az Úr ezt megerősíti nekem, az egyszerűen gyönyörű lenne. Ha annyi áldott évünk lehetne még, mint amennyi szenvedéseink voltak, az gyönyörű dolog lenne. Nem igaz, testvér? Az gyönyörű dolog lenne. Legyen meg Isten akarata, úgy a földön, mint amennyben is. Jöjjön el az ő országa, szenteltessék meg az ő neve, és hadd legyen hirdetve az ő kinyilatkoztatott szava, ki egyensúlyozottan a föld végső határáig, hogy minden beteljesedhessen, és az Úr hazavihesse az öveit. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Talán mégis elénekeljük a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem minden bűnöktől, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Mennyei Atyánk, itt van a kezünkben a te ígéd, a Biblia, és a szívünkben hordozzuk a te ígédet. Te kinyilatkoztattad magad nekünk, a te szellemed által átlényegítetted a te ígédet nekünk, belevezettél minket a legmélyebb titkokba, friss mannát adtál a te népednek a szentek szentjéből. Becses élelmiszer ezekben az időkben, mint még soha ennek előtte. Uram, köszönjük neked, hogy van készleten, hogy szétosztható, és lakomázunk Istenünk gazdag javaiban. Hűséges Urunk, köszönünk neked mindent. De egy dolognak ellen akarunk állni a te nevedben. Ez minden emberi dicsőítés, minden bálványimádás, alapvetően mindennek, és azt akarjuk látni, hogy megdicsősz közöttünk. Dicsősd meg a te nevedet, és még ma is ezt intézed hozzánk. Megdicsőítem, és újra meg fogom dicsőíteni azt. Szeretett Uram, őszinte szívvel köszönöm te neked, a te szolgád és profétád, Branham testvér szolgálatát. Ő is csak egy ember volt. Hálát adunk neked, hogy te vagy az Isten, és dicsőségesen véghez viszel mindent. Téged imádunk, téged magasztalunk, téged dicsőítünk. Halleluja! Halleluja! Dicsőség és tisztesség legyen te neked az élő Istennek. Dicsőséget csak neked adunk. Nem Péternek, nem Pálnak, nem Mózesnek, és Isten szolgái közül senkinek. Te hívtad el őket mind, ők valamennyien elvégezték azt, amit te rájuk bíztál, és ez áldásul szolgált számunkra. És ezért, mivel minden dolog tőled indult ki, vissza fog térni te hozzád. Az általad küldött íge szava sem fog üresen visszatérni, hanem el fogja végezni azt, amire te elküldted. Fogadj el mindnyájunkat, hűséges Istenem, és ajándékozz meg megértést minden tekintetben. Valószínűleg megengedtél néhány dolgot, hogy az emberek ne tegyenek senkiből egy Istent. Hűséges Uram, és kérlek téged, állíts meg mindent egy csapásra, hogy egyedül téged tiszteljenek és dicsőítsenek. Áld meg szeretett testvéreimet és szeretett testvérnőket. Tegyél őrt a szánk elé, hogy ne mondjunk akármit egyszerűen, hanem azt mondjuk, ami neked tetszik. Hűséges Urunk, itt vagyunk, fogadj el, és áldj meg minket. Nem vagyunk méltóak arra, hogy megszólítottál minket, beszéltél velünk. Nem vagyunk méltóak arra, hogy a te neved és a te ígédet a szívünkben és a szánkba vegyük és hordozzuk. De a Golgota vére által a távol lévőkből közzelivé lettünk. A mocskosakból megtisztultak a teremtettél, az elveszettekből megmentetteket hoztál létre. Halleluja! Neked az élő Istennek dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat, mindörökkön örökké. Halleluja! 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 Amen! Amen!